Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: a Sixtus kápolna építésének és díszítésének eszmei üzenete a Péteri Szolgálat egyetemes lelki küldetéséről. Páter Vértesajai László írása. Május 7-én szerdán délután fordul a zár, és kulcsra zárják a Sixtus kápolnát, hogy Péter törvényes utódját megválasszák. De milyen szándékkal építette és díszítette a palota kápolnát a névadó Sixtus pápa? Erre próbál választ keresni ez a művészettörténeti bejárás a helyszínen. A Sixtus kápolna építésének eszmei üzenete a Péteri Szolgálat egyetemes lelki küldetéséről. 1480. július 28-án hajnalban a délkelet-itáliai Adriaparti Otranto városának a halászai a kelő nap ellenfényében vitorlák seregét pillantották meg a távolban. Azonnal riasztották a várost, mert számítottak rá. Jönnek a törökök. Liturki, liturki, kiáltották. A veszélyhelyzet jelzésére egyébként néha még ma is él ez a spontán felkiáltás. Kora délután II. Mehmed szultán Gedi pasa vezette 15 ezer fős tengeri serege, mintegy 200 gályával körülvette a kikötőt, és miután a várost nem adta meg magát, ágyúval lövetni kezdte annak 5 ezer lakosát. 15 napi ostrom után betörtek a városba, és a népesség nagyobbik részét megölték. A maradék védőknek utolsó mencsváruk a Székesegyház volt, ahová főként asszonyuk és a gyerekek menekültek. Otranto püspöke az utolsó pillanatig misézett, amikor lekaszabolták a fejét. Az ostromot túlélt férfiakat, szám szerint 800-at, a városon túl egy tengerparti dombon lefejezték, mert nem voltak hajlandók megtagadni a hitüket. Szent II. János Pál pápa egyik első itáliai útja 1980. októberében ide vezetett az otrantói boldog mártirok tanúságtételének 5. centenáriumán. 1480-1980. Amikor is 300 ezer szalentói, azaz térségbeli hívő jött el a pápa köszöntésére és a hálaadásra. 14. Kelemen pápa már 1771. december 14-én boldoga avatta a 800 otrantói vértanút, majd Ferenc pápa 2013. május 12-én szenté is avatta őket Rómában a Szent Péter téren. De miért is említem meg mindezt, amikor a Sixtus kápolna eszmeiségéről szeretnék szólni? Nyilván, mert a két dolog szerbesen összefügg, és mert alig ismert ez a közvetlen történelmi háttér, amiből kiindulva pedig alaposan meg lehetne érteni az egész kápolna üzenetét. Az otrantói csata, bár várható volt az ottomán támadás, felrázta, és eszüköztérítette Itália akkori urait, akik belevesztek saját ügyeikbe, és összefogtak egymás ellen. Főként a Lorenzo Medici és családja ellen elkövetett Pazzi merénylet érezte ki a helyzetet még 1478-ban. Firenze összefogott a nápolyi királysággal a pápa ellen, a pápai állam Firenze ellen a Velencei köztársasággal, amely titokban békeszerződést kötött a török portával, így Mehmed serege akadály nélkül érhetett itáliai parthoz. Az otrantói mészárlás mindenkit megdöbbentett, és a helyzet tényleg válságos volt, valójában már akkor közel 30 éve. 1453-ban ugyanis a fiatal Mehmed szultán bevette és elfoglalta a császárváros Bizáncot, és önmagát kiáltotta ki az új Róma, azaz Bizánc örökösének, mind spirituális, mind politikai értelemben. 3 évvel később, 1456-ban még meg tudták állítani a török előrenyomulást Nándorfehérvárnál Hunyadi János, Szilágyi Mihály és Kapisztrán János katonái, de nem törték meg a becsvágyó Mehmed szultán szándékát, aki Görögország meghódítása után kijelentette: egy az Isten az égben, egy fejedelem uralkodjék a földön. Ennek jegyében akarta elfoglalni a régi Rómát és önmagát a császárság örökösévé tenni. 1461-ben a szénai származású II. Piusz pápa válaszolt a török császár igényére. A megírt, de valójában soha el nem küldött levelében Piusz pápa megcáfolja a Koránt, és éppen ennek erejében jelzi a szultánnak, hogy amennyiben megtér és felveszi a kereszténységet, akkor kész lenne az ő császári címe elismerésére. Az 1480-as otrantói csata után azonban megbékélés született az itáliai felek között, és szövetség jött létre a közös ellenség az ottomán sereg ellen. A kor pápája, IV. Sixtus pontosan tudta azt is, hogy a katonai válasz mellett szükség van egy eszmei állásfoglalásra, amelyben önmagát, vagyis a péteri szolgálat jelentőségét tisztázza a fenyegető kihívás ellenében. Meg kellett cáfolni a teológiai síkon a török szultán trón követelését, mert ő nem csak a császári bíborra, hanem a péteri lelki hatalomra is pályázott. Milyen eszközzel tudta volna ezt kifejezni a pápa? Egyszerű prédikáció, de akár egy pápai bulla sem lett volna elegendő. Gondviselés szerűen adódott, hogy pontosan ekkorra készült el a róla elnevezett Sixtus palotakápolna, amely a legteljesebb mértében alkalmasnak bizonyult, hogy képek, pontosabban freskó képek eleven színein keresztül üzenjen, és a művészet segítségével fejezze ki a pápaság egyetemes spirituális küldetését, és annak közvetlen isteni eredetét és rendelését. Ehhez szerencsésen adódott Firenze, pontosabban Lorenzo Medici készsége, aki kultúrdiplomáciai fogással élt. A Liliomos város művészeinek legjobbjait engedte és küldte el Rómába, hogy a Sixtus kápolna falain az ő művészei legitimálják az ottomán világ számára is Péter utód a spirituális küldetésének univerzalitását. Szólni kell IV. Sixtus pápa személyéről, mert ő vitte a kulcsszerepet az 1471-től 1484-ig tartó 13 éves uralkodás alatt a kápolna üzenetével. A Ligur tengerparton fekvő Savona városában született 1414-ben a Della Rovere családban. Ferences szerzetesként tanulmányait Bolognában és Páduában végezte. Kiváló szónok és jeles teológus volt, aki trendje meg is választott legfőbb előjárójának. Meglepetésszerű volt a pápává választása, ő mégis erélyes kézzel fogott péteri küldetéséhez. Az avignoni fogság miatt 100 éves hátrány szembelő Rómát nagyszabású urbanisztikai tervvel emelte fel. Új utakat nyitott, a Tiberiszen a római kor óta, 1000 év után ő építette az első hidat, amely a mai napig áll és működik. A Vatikán mellett a régi Santo Spirito kórházban óriási méretű új szárnyakat emelt, de a Santa Maria del Popolo, a Santa Maria dell'Anima templomok építése is az ő nevét dicsérik. Mint humanista tudósnak neki köszönhető a Biblioteca Vaticana újjászervezése, amelyet Melozzo da Forli egyik freskója oly gyönyörűen megörökített. Mégis legfőbb műve a Sixtus kápolna megépítése és díszítése. A régi Szent Péter bazilika mellett harmadik Leó pápa 800 tájt épített először nagykápolnát, Capella Magnát, amit harmadik Ince pápa éppen Szent Ferenc idejében, majd harmadik Miklós pápa 1280 körül újjáépített. Mindez nagyjából tönkrement a 14. században az avignoni fogság során, így szükségessé vált egy új palota kápolna építése. Amikor IV. Sixtus pápa 1477-ben elrendelte az új kápolna megépítését, valójában azt annak korábbi helyén és azonos méretében készítette el, vagyis a konstantini bazilikától jobbra, északra. A méret pedig a hagyomány szerint pontosan megfelelt az egykori jeruzsálemi Salamon templom méreteinek. A 41 méter hosszú főhajó fele volt a kápolna magassága, harmada pedig a szélessége. Arányos téptékű kápolna született, de a pápa Giovannino dei Dolci építészének megszabta, hogy erőt kápolnát emeljen. Túlméretes vastag falakkal és ablakokat csak az oldalfalak felső harmadában lehetett nyitni biztonság kedvéért. A boltozatos mennyezetet az ablakokra ráülő nagy lunetták tagolták. Az ablakok alatt, kívül és belül is körüljáró párkányt alakította ki, amely egyszerre szolgált karbantartó célt, de épp úgy alkalmas volt védekezésre is. Kísértett még az Avignonból hazatért, 11. Gergely pápa halálát követő konklávi során kitört forrongás 1378-ban. Róma népe akkor betört a Vatikánba, körülvette a gyenge és rossz állapotú nagykápolnát, és botokkal, husángokkal fenyegették a riad bíborosokat. Római pápát akarunk. Negyedik Sixtus pápa ennek akarta elejét venni az új erőt kápolnával, annak nagy és erős egyetlen főkapujával. 1480-ra éppen elkészült a kápolna, rendesen bevakolták, és a kész állványzatot kihasználva megbízták Pier Matteo d'Amelia festőt, a mennyezetét fesse ultramarinkékre és szórja tele csillagokkal. Így Isten szabad ege alatt végezhették majd a méltóság teljes pápai liturgiát. Még álltak az állványok, amikor 1481 tavaszán megérkeztek Firenzéből Lorenzo Medici festő nagykövetei, az umbriai Perugino, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli és Ghirlandajo. Valójában szakmailag homogén csapat érkezett, mert az umbriai Perugino sokat dolgozott Firenzében, így őt is közéjük lehetett sorolni. Negyedik Sixtus sürgette az idő, hogy az új palota kápolna üzenete mi hamarabb látható legyen, jeleként az ő törvényes uralkodásának. Éppen ezért kellett egyszerre több festőt megkérni arra, hogy egyfajta konzorciumban, szerződéses munkaközösségben együtt dolgozzanak. Ebben az időben a Quattrocento, vagyis az 1400-as évek második felében Firenze, tágabban az egész Toszkán föld, a művészetek vitathatatlan nagy hatalma volt egész Európában. Megtehette ezt, mert gyapjú is kelme kereskedelme, valamint gazdag bankárjai révén, noha katonailag mindig gyenge maradt, mégis vezető szerepet töltött be a hatalmas király udvarok mellett a kultúra terén egész Európában. Firenzének erős és jómódú polgársága szívesen áldozott a palotákra, magánkápolnák, templomok és középületek díszes freskófestésére, sőt ebben egymással versenyedekelve leginkább művészeti kiválóságaikkal akartak kitűnni. Mint hogy magas szinten volt igény kiváló művészekre, ők meg is termettek, többnyire magában a Liliomos városban, vagy a környezetében, mint ahogy azt Perugino példázza. Iskolázottságok is nagyjából közös, mint ahogy Verrocchio műhelyében dolgoztak, ahol az egyik növendék éppen Leonardo volt, aki ekkor azonban már Milánóban dolgozott. Ezek a festők korban is nagyjából egyidősek, és mind erőteljes, középkorú férfiak voltak, ami azért fontos, mert a freskófestés állványzatról erős teherbírást és nagyfokú koncentrációt igényelt. A kápolna főoltára és vele szemben a bejárati ajtó fölött eredetileg 2-2 ablak állt, jobbról és balról pedig 6-6, amelyeket falpillérek választottak el egymástól. Mindez a főoltár és a bejárat fölött, mindig az ablakok alatt, 2-2 freskó, balról és jobbról pedig 6-6 freskó jelenet elkészítésére adott lehetőséget, egyenként nagyjából 6-6 méter hosszú falmezőben. A négy festő és a később hozzájuk érkezett újabb mesterek, mint például Luca Signorelli, egyetlen közös koncepció jegyében festettek. Negyedik Sixtus pápa teológiai elképzelése a pápa Péteri szolgálatának isteni eredetére akart rámutatni. Jézus Krisztus az újszövetség szerzője, akiben az ószövetségi ígéretek beteljesedtek előkép és valóság viszonya formájában. Az Ószövetség magját a törvény alkotja, amelyet a 10 parancsolat kőtábláiban Mózes vett át, és Isten vele kötötte meg a régi szövetséget, amelyet saját egyszülött fiában tett teljessé. A Mózes és Jézus életévé vett jelenetek a szabadban történnek. A háttérben a hegyek rajzai egységes vonulatot adnak, különböző képek között, az eget ugyanazon ultramarin tiszta kékre festették. A főallakok mérete és nagyjából a szereplők száma megegyezett, így a freskósor valójában azt a benyomást keltette, mint a egyetlen festő készítette volna el, jól lehet, a közös vonásokon túl mindenki hozta a saját formáját. Sixtus pápa nagyon sürgette a munkát, a festők lázasan dolgoztak, és közel 2 év alatt be is fejezték a munkát. Mint hogy 3 sávban festettek, az említett középső sáv lényegi jelenetei mellett a felső sávban az ablakok és a falpillérek közt megfestették a pápák egész alakos sorozatát, alul pedig fali kárpitot pingáltak. A freskók alatti mezőt a kor szokásának megfelelően függöny mintára festették, és ez az imitáció nem is volt hamis, mert a későbbiekben éppen Raffaello készített hatalmas kartonokat új szövetségi jelenetekkel, amelyeket aztán Flandriában mesteri módon goblány formájában megszőtték, és ünnepi alkalmakkor fel is aggatták a falakra. A kápolna falain Mózes és Jézus életének egymásra szembenéző jelenetei tematikailag rendezték. Így a kápolnába lépve, a főoltár fölött, a kezdetet Perugino mester ecsetje nyomán egymás mellett a Mózes születése, megtalálása és a Jézus születése freskó mutatta. Ők Ábrahám igazi ivadékai, nem pedig a Hágártól származó Izmael, akitől az iszlám hit eredeztette önmagát. Az egyes témák sorrendben. Az elsőt hangsúlyosan kiemelem, mert alig tudunk róla. A Sixtus kápolna titulusa az Asszumpció, Szűz Mária mennybevétele. Ezt festette meg Perugino a főoltár ablakai fölé, mint oltárképet, az ablakok alatt pedig Mózes születését, megtalálását, valamint Jézus születését. A képek sorrendben a festő és a téma szerint az oldalfalakon. Perugino, Mózes körülmetélése és útrakelése. Szemben ugyancsak Perugino Jézus megkeresztelkedése képével. Aztán Sandro Botticelli, Mózes próbatételei és ugyancsak tőle szemben vele Jézus megkísértése. A harmadik mezőben Cosimo Rosselli, átkelése Vöröstengeren, szemben Ghirlandajú, az első apostolok meghívása freskójával. Negyedik mező Cosimo Rosselli, kinyilatkoztatás a Sínai hegyen, vele szemben ugyancsak tőle a hegyi beszéd képe áll. Az ötödik mezében balra Botticelli, a lázadók megbüntetése, vele szemben a leghangsúlyosabb téma Perugino, a kulcsok átadása Péternek feskójával. Az utolsó mezében Rosselli-től balra Mózes testamentuma és halála, szemben vele Rosselli utolsó vacsora képe. A hátsó falon Luca Signorelli Vita Mózes testéről képe, mellette Ghirlandajú Krisztus feltámadása freskója. Mint kiderül, a legtöbb képet éppen Perugino festette, mert kinevezés nélkül őt tartották, mint egy vezető tekintélynek. Ezért festette meg mesteri módon a rá jellemző finom gráciával a főhatalom átadását a kulcsokkal. A festők tehát 1482 végére elkészültek a munkájukkal, az állványzatot lebontották, és IV. Sixtus pápa 1483. augusztus 9-én fölszentelte a mennybe fölvett szizonya tiszteletére. A kápolna további történetének első döntő mozzanata Michelangelo teremtés ciklusa, amelyet második Gyula pápa kérésére festett meg 1508 és 1512 közt. Majd több mint 20 éves szünet után harmadik Pál pápa bízta meg Michelangelót, hogy sajnálatos módon az eredeti Perugino képek eltávolításával a főoltár falára fesse meg az utolsó ítélet képét. Az akkor már egyértelműen festő fejedelem Michelangelo 1535 és 1545 közt készült el az utolsó ítélet freskójával. Fáradt arcképét Bertalan apostol lenyúzott bőrére festette. Ezt járt az a kápolna, amelyben május 7-én szerdán délután fordul a zár, és kulcsra zárják, hogy Péter törvényes utódát megválasszák. A Sixtus kápolna építésének és díszítésének eszmei üzenetéről Páter Vétesajai László olvasta fel írását. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzunk a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.